Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat mai hittanóránkon, ahol szeretnék néhány alapvetően fontos dolgot elmondani, örömhírünkről, a hitünkről, és arról, hogy mi is a menete, mi is az oka annak, hogy a különböző módokon, de mégiscsak egy-egy egyházi évet kezdünk, vagy fejezünk. Meg is kérdezte tőlem egyszer valaki, hogy mi értelme van az egyházi évnek. Fel van fűzve egy fonára, nagyon sok ünnep, nagyon-nagyon sokféle utasítás arra vonatkozóan, hogyan kell megtartani ezt. És én elgondolkodtam, hogy gyakorlatilag az egyházi évnek, az egyházi esztendőnek, az esztendő koszorújának az a hivatása, hogy valamelyest elmélyítse bennünket, bennünk az örömhírt. Azt az örömhírt, amit Jézus hozott. Hiszen gyakorlatilag sok-sok cselekedetünk, sok-sok gondolatunk mindig újra és újra akköré fonódik, hogy hogyan tudna az ember szebben, jobban, boldogabban, több örömmel élni, hogyan tudja ezt az örömet másokkal is megosztani, hogyan tud másokat is örömre hangolni. Nagyon sokan az egyházat, az egyházban élő embereket olyan kicsit komornak, kicsit sötétnek, olyan kicsit hajlott hátúnak vagy keserűnek látják, holott maga az evangélium szó is jó hírt, örömhírt jelent, és hát kell, hogy látszódjék is rajtunk ez az örömhír. De hát mi is a lényege ennek az örömnek, amit Krisztus hozott nekünk? Akár csak az iskolai tanév, az egyházi év, vagy más szóval a liturgikus esztendő is szeptember 1-én kezdődik el. Ezen a napon templomainkban arról olvasunk, hogyan kezdődött az Úr Jézus tanítói működése a názáreti zsinagógában. Lukács evangélium ezt írja, Jézus bement a zsinagógába és olvasásra jelentkezett. Izaiás próféta könyvét adták neki oda, szétbontotta a tekercset, és épp azon a helyen akadt meg a szeme, ahol ez volt írva. Az Úr lelke van rajtam, mert fölkent engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Jézus azt mondja, azért jött, hogy örömhírt hozzon. Szeptember 1-én olvassuk ezt az evangéliumi részletet, hogy jelezzük, egész esztendőnk, teljes liturgikus év azt szolgálja, hogy a Jézus által hozott örömhírt minél inkább megértsük, és üzenete egyre jobban elmélyüljön bennünk. De hát mi is ez az üzenet, mi Jézus örömhíre? A Jézus Krisztus által hozott örömhír lényegi üzenete, hogy Isten általunk felfoghatatlan mértékben, kimondhatatlan módon szereti az embert. Kezdettől megmutatkozik ez az emberiség történetében, de a Jóisten szeretetének nagysága Jézus tanításában és tetteiben válik egészen nyilvánvalóvá. Hogy mi jellemzi ezt a szeretetet? Hát talán, hogy kezdeményező, talán, hogy megbocsátó, és talán az, hogy szolgáló szeretet. Isten szeretete kezdeményező szeretet. Hiába fordul el tőle, és él vissza az ember számtalanszor Isten jóságával, ő mindannyiszor újra elindul felénk. Hív, szólít, mindig előbb szeret bennünket. Aztán Isten szeretete megbocsátó szeretet. Az Úr Jézus gyógyító szeretettel fordul oda a bűnös emberekhez is, nem az egészségeseknek kell, az orvos mondja, hanem a betegeknek. És még haláltusájában a kereszten is megbocsátást hirdet. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Isten szeretete szolgáló szeretet is. Jézus élete minden pillanatában rendelkezésre áll a hozzáfordulóknak. Nem azt akarja, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Szolgáló szeretetének beszédes jelét adja a lábmosás eseményében, a titkos vacsorán. Ez a szeretet a mintája annak az életformának, amelyre Krisztus az ő követőit hívja. Az Úr Jézus tanítványaiként erre törekszünk mi is életünk folyamán. Kiket is szólít meg Jézus örömhíre? Az evangéliumi részletből azt olvassuk, hogy az örömhírt vigyek a szegényeknek. Na de hát kik azok a szegények? Egyrészt nyilván a nehéz anyagi helyzetben vagy sivár szellemi környezetben élő emberek. Jézus felkarolja őket, a szegényeket, az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, tudja, akiket lenéznek, vagy kitaszítanak, akik a mindennapjaikban az élet árnyékos oldalán élik, azoknak van a legnagyobb szüksége a szeretetre. Szegénynek lennénk azonban mindnyájan az evangélium üzenete nélkül, hiszen nem tudnánk megválaszolni életünk legfontosabb kérdéseit. Honnan jöttünk? Miért élünk? Hová megyünk? Hogy értelmes és értékes az életünk, azt a Jóisten szeretetének gazdagságában ismerjük fel. A legszegényebbek azok az emberek, akikhez még nem jutott el az Úr Jézus örömhíre. Bizony sokan vannak, akik nem ismerik az evangéliumot, akiknek torz ismereteik vannak Istenről, Jézusról. Hozzájuk nekünk kell eljuttatnunk azt az örömüzenetet, amely az életüket valódi gazdagsággal ajándékozza meg. Aki megismerte a Jóisten szeretetét, annak szívből fakadó kötelessége továbbadni azt. Alapvetően az egyházi esztendőben a hitnek a megismerése, a hitnek az elfogadása, a hitnek a megértése és hát annak a növelése is feladat az életünkben. A hit azt jelenti, hogy megbízunk valakiben. Ha gyermekkorunkban fölriadtunk álmunkból, és az édesanyánk odajött, megsimogatott, megnyugtatott, nyugodj meg, csak rossz álom volt, elhittük neki, hogy nem kell félnünk, minden rendben van, mert megbíztunk az édesanyánkban. A tanító néni olvasni, számolni tanított bennünket, és elhittük neki, hogy ő jól ismeri a betűket, a számokat, és valóban erre tanít meg bennünket, mert megbíztunk a tanító néniben. Amikor felülünk egy vonatra vagy autóbuszra, elhisszük, hogy olyan ember ül a kormánynál, aki tud vezetni, ismeri az utat és nem okoz balesetet. Megbízunk a sofőrben vagy a mozdonyvezetőben. A hitnek az alapszava ilyen formán maga a bizalom. A vallásos hit azt jelenti, hogy Istenben bízunk. Valljuk, hogy ő létezik, hogy szeret minket, hogy gondot visel ránk. Nem alapvetően a hitben hiszünk, vagy a hívésben hiszünk, vagy nem egyszerűen hiszékenyek vagyunk, hanem az Istenben hiszünk, az Istenben bízunk. Ennek az első lépcsőfoka talán, hogy Isten léte alapvető igazság. Felfedezhetjük Istent magából a teremtett világból. Amikor ránézünk egy házra, tudjuk, hogy mérnök tervezte. Kőműves rakta a falakat, vízvezeték szerelő és asztalos is dolgozott benne, mire elkészült. A ház nem magától lett. A ruhát varrónő varja, a számítógép programját programozó szakember írja, a könyvet nyomdász készíti, egyik sem magától keletkezik. Ha ránézünk egy szál virágra, vagy kirándulunk az erdőben, ha a hegyek völgyek között kanyargó folyók mentén rácsodálkozunk a természetnek a szépségére, tudjuk, ez sem lehet magától. Valaki alkotta. És nem csak a világban, hanem Istent önmagunkban is felfedezhetjük. Örülünk, hogy szüleink egymásra találtak, tudjuk, hogy szerelmes szeretetükből születtünk mi is, a szerelmet szívükbe oltotta valaki. Szeretetre, boldogságra vágyunk, szívünk tele van törekvéssel, a szép és a jó iránt. Tudunk szeretni és gondolkodni, mert mindezt valaki belénk ültette. Ebből, mindezekből következtethetünk, az alkotás alkotót feltételez. Hisszük, hogy van valaki, aki a világ mindenséget alkotta és az embert teremtette. Ő Isten. Nem látható, de fölismerem nyomait a világban és a saját életemben. Isten léte alapvető igazság számomra. Vannak, akik azt mondják, csak azt hiszem, amit látok. Istent nem látom, ezért nem hiszek benne. Aki így beszél, bizony nagy butaságot mond, hiszen nem látjuk a levegőt sem, mégis tudjuk, hogy van. Meg is halnánk nélküle. Nem látjuk a szelet, csak azt látjuk, hogy hajladoznak a fák. Nem látjuk a gondolatainkat, és nem látjuk a rádió hullámokat sem, mégis pontosan tudjuk, hogy ezek léteznek. Ilyen formán azt mondhatjuk, hogy a hitnek vannak lépcsőfokai vagy fokozatai. a teremtett világ rendje és az ember szívének szomja egyaránt az Istenért kiállt. Elfogadjuk tehát Isten létét, hitünk azonban több ennél. Azt is jelenti, hogy benne teljesen megbízunk. Odafigyelünk az üzenetére, és elfogadjuk az igazságokat, amelyekre tanít minket. Valahogy érdemes egy kicsit talán az embernek tudatosítani magában a hitnek ezeket a lépcsőfokait. A legalsóbb szint talán, hogy hiszem Istent, vagyis hogy van, hogy létezik. Erről beszél a teremtett világ, erről felfedezhetjük magunkban, erről beszélnek a különböző vallások szent könyvei, kiváltképpen a Biblia, és hát erre következtethetünk, hogy a formál logika előbb felsorolt szabályai szerint is. Hiszem Istent, vagyis hiszem, hogy van, hogy létezik. Ez az első lépcsőfok. A második lépcsőfok, hiszek Istennek, vagyis hiszem, hogy szól az emberhez, elfogadom Jézusnak a tanítását, igyekszem úgy is élni, ahogyan Jézus mondja, még akkor is, ha azt látom, hogy sajnos nem egészen így működik a világ. Hiszek Istennek, és hát minden bántás, minden más ellenére úgy akarok, úgy szeretnék élni, ahogyan Jézus azt tanítja nekem. A hitnek a harmadik lépcsőfoka, hiszek Istenben. Vagyis hiszem, hogy szeretete ma is átölel, teljes bizalommal és ráhagyatkozással fordulok az Isten felé. Ugyanakkor azt is tudni kell, hogy a hit azért egy döntés. Az értelmemmel elfogadom, hogy Isten létezik, az Isten üzenetében felfedezem a szeretetét, imádságomban én is szólok hozzá, szívemmel rábízom az életemet, tudom, hogy jót akar nekem, ezért úgy akarok élni, ahogyan ő kéri tőlem. A balga ember homokra építi a házát. Egy ideig áll az épület, de ha jön az ár, ha süvölt a szél, a ház összedől. Az okos ember sziklára építi a házát. Jöhet az eső és fújhat a szél, ez a ház erősen áll. Lehet építkezni homokra is, csak nem érdemes. Fel kell tennem a kérdést. Te mire akarod építeni az életedet? Futóhomokra? Aki a hitet komolyan veszi, szikla arapra építkezik. Nagyon érdekes dolgot olvastam a minap, hogy 100 évvel ezelőtt a Francia Tudományos Akadémia néhány tagja kísérleti módon be akarta bizonyítani, hogy a hit, a vallás fölösleges dolog. Megbíztak egy tudóst egy gyermek nevelésével. A tudós szavát adta, hogy csak is természettudományos alapon neveli majd a gyermeket, és nem engedi, hogy a vallás befolyásolja. Még Isten nevét sem fogja előtte soha kiejteni, ígérte. Múltak az évek, a fiú értelmi képességei egyre jobban kibontakoztak, kezdte megfigyelni a környezetét, egyszer kora reggel a kastély parkjában a fák között leste a napkeltét. Amint meglátta a napkorongot a látóhatáron, karjait széttárva üdvözölte a napot és annak teremtőjét. Elképedve lépett elő a tudós, aki titokban a fiú minden lépését figyelte. Megkérdezte tőle, hogy hogyan jutott eszébe ilyen, hogy a napnak teremtője van. A fiú egyszerűen csak visszakérdezett. Talán bizony ön helyezte oda föl az égre. A tudós azonnal jelentette ezt Párizsba, mire befejezték a kísérletezést, a gyakorlat éppen a fordítottját igazolta annak, mint amit vártak. A gyermeknek már volt elég logikája, hogy következtessen a világból annak teremtő Istenére. Nemrégiben találkoztam egy érdekes történettel, ami nagyon-nagyon sok mindent elmond, vagy elmondhat rólunk, meg a modern emberről is egy kicsit a hittel kapcsolatosan. A történet egy oktalan pókról szólt. Egy szép szeptemberi reggelen, amikor a levegő tele volt lengén úszó finom pókháló szálakkal, az egyik fonál fennakadt egy magas fa tetején, és az apró kis utas, a kis pók átlépett, egy fehér hajócskájából a lomb szilárdabb talajára. Ez a kis pók azonnal új fonalat bocsátott ki magából, végét hozzáerősítette a fa csúcsához, és azután a hosszú szálon leereszkedett egészen a fa tövéig. ott egy telebélyes bozótra akadt, s rögtön munkához látott. Elkezdte szőni a hálóját, a hosszú szálhoz, amelyen lejött, hozzá kötötte a háló felső csücskét, a többi sarkát pedig a bokor aljához erősítgette. Nagyszerűen sikerült a háló, és kitűnően ment a légyfogás. Pár nap múlva azonban újra munkához látott, és minden irányba meghosszabbította a hálót. Hála a fölfelé vezető erős hosszú szálnak, mindez sikerült. Mikor az őszi hajnalok csillogó harmadgyöngyei elborították a nagy hálót, úgy csillogott, mintha gyöngye látszőt fátyol díszítené a bokor sárguló leveleit. A pók meglehetősen büszke volt hálójára. Jól ment a légyfogás, és napról napra kövérebb lett, pocakot eresztett. El is felejtette már, hogy milyen éhesen és soványan érkezett ide néhány hete. Ám az egyik reggelen rosszkedvűen ébredt. Kötfeküdte meg az erdőt, és a legyek is elbújtak. Vajon mit csináljon egy ilyen unalmas őszi napon? Legalább egy körutat teszek a hálón, és megvizsgálom, nincs-e rajta javítani való, mondogatta magában a pók, és elindult. Végigvizsgált minden fonalat, hogy jól megvan-e erősítve. Hibát ugyan sehol sem talált, de rossz kedve csak nem akart elmúlani. Amint járkált, duzzogva, a háló csücskén egy hosszú fonára akadt, melyről nem tudta megállapítani, hogy miféle fonál lehet. A többiről, az összes többiről nagyon jól tudta. Az ide megy, az a letört ág végéhez, amaz oda a tövisekhez. A pók ismert minden kis ágacskát, fonalat, de erről a szárról nem tudta, mit keres itt. S méghozzá egész érthetetlenül fölfelé megy, egyszerűen föl a levegőbe. Hát mi lehet ez? A pók felágaskodott a hátsó lábára, és fölfelé tekintett, hiába. Ennek a szálnak nincs is vége. Akárhogy nézi, ez a szál a felhőkbe nyúlik. Minél tovább erőlködött a pók a rejtély megoldásán, annál dühösebb lett, hogy mire való ez a felfelé futó szál. Persze, a nagy lakmározás közepette, elfelejtette őkelme, hogy egy szép őszi reggelen ezen a fonálon szállott le alá. Arra sem emlékezett már, milyen hasznára volt ez a fonál akkor, amikor a hálóját szőtte és nagyobbította. Mindezt régen elfelejtette. Csak annyit látott, hogy itt fölfelé megy egy haszontalan fonál, melynek semmi jelentősége sincs, mert a puszta levegőben lóg. Elveled kiáltotta megdühödve, és ketté harapta a fonalat. A háló abban a pillanatban összeomlott, és amikor a pók magához tért, a bokor aljában találta magát, és a háló foszlányai csavarodtak köréje. Egyetlen szempillantás alatt megsemmisült a hálója, mert nem értette meg, mert elfelejtette a fölfelé vezető fonál szerepét. Kedves testvérek, Johannes Jürgensennek ez a története, ez azt gondolom, hogy rólunk emberekről is, és a fölfelé való Istennel való kapcsolatunkról, a hitünkről is szól. Az a fontos tartószál, amelyre egész életünket építhetjük, az Isten, az Istennel való kapcsolatunk. Életünk során sok embert megismerünk, sokat szeretünk, sokan szeretnek minket is, és ez mind nagyon fontos. De arról sem szabad soha megfeledkeznünk, hogy a tartószál, ami a legfontosabb, és ezért beszélünk, gondolkodunk Istenről, minél jobban megismerjük, megszeressük, és örökké hálásak legyünk neki, és soha el ne feledkezzünk róla. Nehogy úgy járjunk, mint az oktalan pók, aki, mivel elvágta a fölfelé vezető szálat, a fölfelé vívő kapcsolatot, ezért hát az egész élete összeomlott és romokban hevert. Amikor a hitünkről, vagy keresztény hitünkről beszélünk, nekem mindig eszembe jut egy másik történet, ami azt írja le, hogy egy király vakokat hívott az udvarába, és az udvar közepére hozatott egy elefántot, s köré állította a világtalan embereket. Mindegyikük megtapogathatta az elefántot, ott, ahol éppen állt. Kisvártatva a király megkérdezte a vakokat, mi az elefánt. Aki az elefánt ormányánál állt, azt mondta, az elefánt egy hajlékony cső. Aki a fülét tapogatta meg, azt mondta, az elefánt egy hatalmas legyező. Aki az oldalánál állt, azt válaszolta, az elefánt egy érdes fal. Aki a lábát fogta meg, azt mondta, az elefánt egy vastag oszlop. Aki a farkánál állt, az pedig így szólt, az elefánt igazából egy ostor. Mindegyikük elmondta saját tapasztalatát, de a kép nem állt össze. Nem tudták meg, milyen is az elefánt valójában. Ha önmaga gondolkodására lenne hagyatva, az ember bizony vakként tapogatózna az Isten kérdésében. A filozófusok istenkeresése tiszteletre méltó szellemi próbálkozás, és a nagy vallásalapítók is elmélyült megállapításokat tehetnek a magasság beliről. Isten azonban egészen más. Ő teljesen megismerni, értelmünkkel felfogni lehetetlen. A létét fel tudjuk ismerni, de önmagunk erejéből nagyon keveset tudnánk róla. Hogy milyen is az Isten, azt Jézustól tudjuk meg. Isten Jézus Krisztusban mutatta meg önmagát teljesen a világból. És a keresztény hitünknek az alapja, az Úr Jézus személye, az Úr Jézusnak az evangéliuma. Erről a kérdéskörről a következő hittanóránkon fogunk beszélni. Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké.
Dicsőség Jézus Krisztusnak, dicsőség mindörökké. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi elmélkedésünk Lukács evangéliuma 5. fejezete 33b-től 39. versekig tartó szakasza alapján történik. Abban az időben farizeusok mentek Jézushoz, és ezt mondták neki. Miért böjtölnek és imádkoznak gyakran János tanítványai, és ugyanígy a farizeusokéi? A téjeid ellenben esznek és isznak. Ő pedig ezt mondta nekik. Talán képesek volnátok böjtre fogni a násznépet, amíg velük van a vőlegény. De jönnek majd napok, amikor elveszik tőlük a vőlegényt, akkor majd bőjtölnek azokban a napokban. Példabeszédet is mondott nekik. Senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy azt a régi ruhára varja. Vagy ha mégis, akkor az újat is elszakítja, és a régire se illenék az új folt. Senki sem tölt új bort régi tömlőkbe. Vagy ha mégis, az új bor megrepeszti a tömlőket és kiömlik, a tömlők meg tönkre mennek. Az új bort új tömlőbe kell tölteni, és akkor mindkettő megmarad. Aki óbort iszik, nem kíván rögtön újat inni, mert azt mondja, jobb az ó. Amikor megújulásról beszélünk, legyen az lelki értelemben vett megújulás, akkor is a teljességre kell törekednie az embernek. A bűnbocsánat szentségében csodálatos ajándékot kapunk, amikor az Isten elé tárja az ember a bűnét, és arra bocsánatot kap. Nem kell a terhet tovább hordozni, és megújulva tudjuk tovább folytatni az életünket. Éppen ezért különösen fontos kihangsúlyozni a gyónás szentségével kapcsolatban is a teljességre való törekvést, hiszen az ember nem dédelgetheti a bűneit. Nem hagyhatom ki a bűneimet szándékosan, mert félek a paptól, vagy szégyellem a másik ember előtt, mert enélkül nincsen teljes megújulás. Ahogy a példabeszédben is hallottuk, senki sem hasít ki új ruhából foltot, hogy azt a régi ruhára tegye, mert az új is tönkre megy, a régi sem fogadja be az új foltot. Éppen ezért törekedjünk hát a teljes megújulásra, hiszen csak így lehet teljessé, így lehet tökéletessé az ember, amennyire ezt emberi módon megtehetjük. Amen.
Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Eulámp és Eulámpia vértanúkra emlékezik. Testvérek voltak, Nikomédiában éltek. A Maximinianus császár által elrendelt keresztény gyűldözés idején több társukkal együtt elmenekültek és elrejtőztek a barlangokba. Mikor fogytán volt az élelmük, a többiek az ifjú Eulámpot küldték a városba kenyérért. Mikor a város falán megpillantotta a császár keresztény üldöző rendeletét, ő odament és letépte azt. Erre elfogták és a bíró elé vezették. Ő megpróbálta a bálványimádásra rávenni az ifjút, mire ő azzal válaszolt, hogy inkább a bíró utasítsa el a hamis bálványokat. Ekkor a bíró megkorbácsoltatta és megkínoztatta. Mikor a testvére, Eulámpia meghallotta, hogy fivérét elfogták és megkínozták, ő is a városba ment, hogy kitartásra buzdítsa bátyját. Eulámpiát is elfogták, s ettől kezdve együtt kínozták őket. Forró szurokba, majd égő keöncébe vetették őket, de a lángok nem ártottak nekik. Végül Eulámpot lefejezték, de hugán Eulámpián már nem tudták végrehajtani az ítéletet, mert a korábbi kínzásokba belehalt. Holnap, kedden Szent Fülöp apostolról emlékezünk meg. A holnap ünnepelt Fülöp apostol nem azonos azzal a Fülöppel, akit Krisztus 12 apostola között látunk a Szentírásban. A holnap ünnepelt Fülöpről az apostolok cselekedetében olvasunk, mikor a diakónusok, a szolgálattevők kiválasztásáról hallunk. A palesztinai Cezáreából származott, házasságra lépett, 4 leánya született, akik később prófétáltak. Fülöpöt az apostolok a 7 diakónus közé választották, hogy a szegényekre legyen gondjuk. Szent István diakónus vértanúi halála után a keresztények sokan elszélettek Jeruzsálemből, Júdea és Szamaria vidékére. Fülöp Szamariában hirdette az evangéliumot nagy sikerrel. Hittek beszédének és sokakat megkeresztelt, köztük Simon varázslót is, aki sokáig álmította varázslásaival a népet. Isten angyalának parancsára elment a Jeruzsálemből Gáza felé vezető útra, találkozott egy etióp főemberrel, hirdette neki is Jézust, és egy tónál megkeresztelte. Onnan Cezáreába tért vissza, ahol saját házában együtt lakott 4 próféta leányával. Ezután visszatért Jeruzsálembe, ahol az apostolok püspökké szentelték, és Kis-Ázsiába, Trallia városába küldték. Késő öregségben hunyt el. Szerdán Szent Probusz, Tarach és Andronik vértanút állítja elénk egyházunk. Dioklécián és Maximián császárok uralkodás alatt szenvedtek vértanúságot. Mivel nem voltak hajlandóak Krisztusba vetett hitüket megtagadni, különféle kínzások után karddal részekre vagdalták őket, és így haltak vértanú halált 304-ben. Csütörtökön Szent Kárposz és Szent Papilász vértanukra emlékezünk. Kárposz Kis-Ázsia, Tiatira városának volt püspöke, Papilász pedig a diakónusa. Décius császár keresztény üldözésének idején szenvedtek vértanúságot 250-ben. Pénteken Szent Nazár, Gervász, Protáz és Celsus vértanukra tekint egyházunk. Szent Nazár Rómában született zsidó atyától és keresztény anyától. Amikor Nazár felnőtt lett, elhatározta, hogy anyja hitét követi. Szent Linus római püspök keresztelte meg. Sokat törődött, nem csak a maga keresztény életével, de másokéval is. Sokakat térített Krisztushoz. Hamarosan eltávozott Rómából, elvíve magával szülői örökségét. Milánóba került, ahol vagyonával sok jót tett a foglyok között. Néró császár ugyanis nagy üldözést támasztott a keresztények ellen, és sokakat börtönbe vetett. Közöttük volt Gervász és Protáz is. Nazár látogatta, vigasztalta és segítette a börtönben hittársait. Egy éjjeli látomásban megjelent neki édesanyja, és Gallia földjére küldte a keresztény hitet terjeszteni. Melia városában egy hívő asszony 3 éves leányát, Celsiát megkeresztelte és nevelni kezdte. A jó nevelést kapott kislány, miután felnőtt, minden üvé követte tanítóját, és sokat segített neki hithirdető munkájában. A vidék kormányzója erről tudomást szerezve elfogadta őket, de felesége közben járására szabadon engedte mindkettőjüket. Ezután Trier városába mentek, és ott folytatták térítő munkájukat. Utána visszatérve Milánóba, Gervászt és Protázt életben találták. Néró császár tudomást szerzett róluk. Nazárt és Celsust megöletni parancsolta. Mindkettőjüket lefejezték. Nem sokára a pogány papok kérésére Gervászt és Protázt is megölték. Gervász az ütlegelések közben, Protász pedig kardáltal halt meg. Erekjéiket 387-ben találták meg, és ma Milánóban nyugszanak. Szombaton Szent Lucián vértanúra tekintünk. Szent Lucián a szíriai Szamoszata városában született jámbor szülőktől. 12 éves korában árvaságra maradt. Később elosztotta vagyonát a szegények között, majd Edessa városába ment. Ott Makarios hitvalló vezetése alatt a Szentírás tanulmányozásának szentelte életét. Eközben szigorú szerzetesi életet élt. Antiókiában áldozó pappá szentelték. Nagy képzettsége miatt az antiókiai iskola vezetésével is megbízták. Erényes életének híre messzire elterjedt. Maximián császár, aki szerette volna a birodalom keleti részében a keresztény hitet kiirtani, elhatározta, hogy Luciánt megöleti. Egy eretnek ember feljelentése alapján Nikomédiában kellett mennie, és a császár előtt megjelennie. Mivel nem akarta pogányisteneknek áldozni, megkínozták és börtönbe vetették. A kínzások következtében a börtönben meghalt. Ez 312-ben történt. Vasárnap a 7. egyetemes zsinat szent életű atyáit állítja elénk egyházunk. Ez a zsinat 780-ban gyűlt össze Nikájában. A képromboló eretnekek tanítását száfolta meg, ezáltal állítva helyre Krisztus egyházában az ikonok tiszteletét. Az egyházunk tanításában járatlanok manapság is sokszor nem értik, miért állunk meg egy-egy ikon előtt imádkozni, miért borulunk le az ikonok előtt, és miért csókoljuk meg azokat. Nos, a 8. századi képromboló eretnekek úgy vélték, hogy mindezen dolgok bálványimádást jelentenek. Még a Szentírást is előszeretettel idézték saját tanításuk igazolására. Ne csinálj magadnak képet Istenről. A zsinati atyák a Szentírás tanítása alapján cáfolták ezen eretnekek tételeit, és megalapították, hogy illő és üdvös dolog az ikonoknak adott tisztelet, mely nem a fának és a festéknek szól, hanem azon személyeknek, akiket az ábrázol. Végezetül vasárnap ünnepelt 7. egyetemes zsinat szentéletű atyáinak a reggeli utrenyei szolgálatából vett egyik tanítással búcsúzom. A végtelen, könyörületességű Isten arra akart minket buzdítani, hogy mindenkor megemlékezzünk az ő emberré levéséről, és azt a parancsot adta az embereknek, hogy festett ikonokon ábrázolják alakját, hogy annak szemlélése közben erősebben higgyük azt, amit szóval hallottunk. Ismerjük meg világosan a szentatyák cselekedeteit és nevét, magatartását és küzdelmeit, és a jutalmat osztó Krisztust, aki győzelmi koszorút ad a szent bajnokoknak és a vértanúknak, kiktől most azt a legvilágosabb hittanítást nyerte az egyház, hogy tisztelni kell az emberré lett Krisztus ikonját.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.